Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Mintegy 600 millió fészkelő madárral lett kevesebb az Európai Unióban 1980 óta, a házi veréb állománya pedig a felére csökkent. Bauman Tuka Nikoletta kérdezte Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét.
Ez a csökkenés, ez valójában 900 millió madár környékén van, ezt ellensúlyozza a gyakoribb fajok, illetve a civilizációhoz leginkább alkalmazkodni képes fajok, mint egy 340 milliós állomány csökkenése. És ami igazán aggasztó, talán ez az egyik legsúlyosabb figyelmeztetés az elmúlt időszakból, hogy ez a hihetetlen mértékű állomány csökkenés a leggyakoribb fajokat érinti. Az egyik legnagyobb veszteséget elszenvedő faj a házi veréb. Aztán jön még a mezei veréb. Tehát alapvetően olyan madarakról van szó, amik mondjuk az elmúlt néhány ezer évben, itt a Kárpát-medencében mondjuk legalább ezer éve hihetetlen mértékben alkalmazkodtak az emberi jelenléthez, haszonélvezői voltak az ember civilizációs hatásainak, és ezek a madarak az elmúlt 40 évben, tehát 1980-as évek óta drámai csökkenést szenvedtek el.
Mi áll ennek a drámai csökkenésnek a hátterében?
Alapvetően az, hogy túl sokan vagyunk, mi emberek, és hihetetlen pazarló, környezetpusztító életmódot folytatunk. Ezen belül az egyik legsúlyosabb problémát a nagyüzemi mezőgazdaság jelenti, azzal, hogy mindent felszántunk, mindent átalakítunk, megszűnnek a természetes élőhelyek, élőhelyfoltok, élőhelysávok, és mivel a nagyüzemi mezőgazdaság itt kénytelen hiányolni a kártevők természetes ellenségeit, ragadozóit, élősködőit, ezért a nagyüzemi mezőgazdaság egy újabb bajt a fejünkre hozva, hihetetlen mennyiségben használ növényvédőszereket, agrárkemikáliákat, amik tovább mérgezik a környezetet, tovább csökkentve a fajok és egyedeknek a számát, és természetesen újabb egészségügyi kockázatot okozva jelentve számunkra is.
Visszafordítható-e még ez a folyamat? Mit gondol?
Mindenféleképpen, és vissza is kell fordítani, és hangsúlyozom a helyzet abban a tekintetben, hogy van-e módszerünk erre, nagyon-nagyon megnyugtató és nagyon pozitív, hiszen tényleg hihetetlen egyszerű eszközök és módszerek segítségével lehet igen-igen jelentősen csökkenteni a pusztulás mértékét, illetve megfordítani ezt. Fele ekkora területen is meg tudnánk termelni az emberiség számára az élelmiszert. Ez azt jelenti, hogy nem kellene ilyen szuperintenzív agrárgazdálkodást folytatni, tehát az eszköz és módszertan rendelkezésre áll. Egy dolgot kell megváltoztatni alapvetően, mint általában ilyenkor ez jelenti a problémát, a gondolkodásmódunkat, a kényelem szeretetünket, hogy nem mondjam sokszor a lustaságunkat. Itt óriási felelőssége van nyilván az egyénnek is a környezettudatosság tekintetében, de most a fő feladat a döntéshozók kezében van, hiszen például az Európai Unió agrártámogatási rendszerében az előző 7 éves periódushoz képest a mostaniban több mint 50%-kal csökkent annak a támogatási kifizetéseknek a rendszere, ami a környezetkímélő agrárgazdálkodás segíti. Tehát ezt kéne visszahozni az előző periódusokhoz mérhető mértékben, és ezt kéne még inkább előtérbe helyezni, még inkább növelni ennek az arányát. Ugye ez azt jelenti, hogy a gazda például azért kap pénzt, hogy nem szántja föl minden négyzetcentiméterét a földjének, hanem meghagy olyan 10-20-30 méter széles szegély élőhelyeket, ahol a természetes élővilág helyre tud állni. Hát nagyon egyszerű eszközökkel és módszerekkel, és hangsúlyozom, üzemanyag és munkaidő megtakarítással lehetne jelentősen csökkenteni ezeket a veszteségeket, és meg is fordítani.
Sigma, a holnap világa.
A vírusfertőzések fokozott fenyegetést jelentenek az asztmások számára, mondta az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet aszma ambulanciájának vezetője Csoma Zsuzsanna. A riporter Kalapos Mihály.
Az allergia lehet egy rizikófaktora az aszmaromlásnak, de vannak más olyan úgynevezett triggerfaktorok is, amik ronthatnak az aszmás betegek állapotán. Ezek közé tartoznak például a különböző vírusok, elsősorban légúti vírusinfekciók, amik nagyon gyakran rontanak a betegségen. A mai világban ugye a koronavírus elleni védekezés van elsődlegesen a fókuszban. Ez is nagyon fontos, hogy az aszmás betegek próbálják megelőzni azt, hogy ezzel a vírussal megfertőződjenek. Jól lehet, ez nem egy típusos légúti vírus, de sajnos tüdőérintettséget okozhat, és hogyha eleve valakinek van egy légúti vagy tüdőbetegsége, ott ez komolyabb következményekkel járhat, már látjuk azt is sajnos, hogy tüdőbetegségtől függetlenül is kialakulhat súlyos tüdőkárosodás a fertőzés nyomán.
Magyarországon nagyjából hány százezer aszmás betegről beszélhetünk?
300 ezer körül van, akik a gondozó rendszerben szerepelnek, ezen túl még lehetnek olyan enyhe aszmások, akik csak időszakos tüneteket mutatnak, és ők nem feltétlenül kerülnek be a tüdőgyógyászati hálózatba, ami persze hiba, és ez ellen küzdeni kell, de hát ez a realitás, hogy fiatal, ritkán tüneteket mutató betegek nem feltétlenül kerülnek gondozásba.
Milyen új terápiás megközelítés van már, ami segíti az aszmások kezelését?
Hatalmas fejlődés ment végbe az aszma kezelésben az elmúlt évtizedekben. Tehát világossá vált, hogy egy krónikus gyulladás van a légutakban ennél a betegségnél, és hogy a gyulladás csökkentő kezelés az, ami az alapkövét jelenti a tartós aszma kezelésnek. Ami a szemléletváltás illeti, a hörgőtágítók önállóan gyulladás csökkentő nélkül egyre inkább elfogadhatatlanok már az aszma kezelésben. Abba az irányba megy a betegellátás, hogy az önálló hörgőtágító használatot, ha lehet, teljes mértékben szorítsuk ki az aszmás betegek ellátásából, és a helyére lehetőség szerint a inhalált szteroid és hörgőtágító kombinációk kerüljenek. A betegek szempontjából fontos lehet, hogyha saját maguk is tudják ellenőrizni azt, hogy vajon az aszmaterápia beállításuk optimális-e, nem használják-e túl a hörgőtágítójukat.
Szigma, a holnap világa.
Oroszországnak 2024-re lehet internete a világűrből a Szfera program keretében, jelentette ki Dmitrij Rogozin, a Roszkozmosz orosz állami űripari vállalat vezérigazgatója. Kalapos Mihály kérdezte Nemes Dániel informatikai biztonsági szakértőt.
Szerintem tökéletes realitása van, egészen biztos vagyok benne, hogy Oroszország bizonyos részeinek, vagy legalábbis bizonyos intézményeknek azokon a részeken már most is van internete a világűrből. Az, hogy műholdon keresztül továbbítunk internetet, az távolról sem újdonság, az már évtizedek óta működik. Vélhetően többek számára akarják lehetővé tenni, és gyorsabb internetet szeretnének biztosítani, mint ami idáig volt. Oroszországnak vannak nagyon-nagyon nehezen elérhető részei, amiket földön internettel megtáplálni meglehetősen költséges, és nem is biztos, hogy üzembiztos. Valószínűleg ezek a részek profitálhatnak a leginkább ebből az új műholdas internet szolgáltatásból.
A műholdas internet szolgáltatás egyébként miben különbözik a földitől?
Nagyobb távolságot kell a jelnek megtennie, és amikor egy műholdról beszélünk, ott már azért, hát ugye a fény terjedési sebessége az, ami számunkra releváns, és olyan távolságban már azért az is egy látható tétel, így aztán egy pici késleltetés a legtöbb műholdas internet szolgáltatásban megjelenik. Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk valaki beszél, akkor egy nagyon-nagyon-nagyon minimálisan észlelhető az, hogy később érkezik meg a hang, mint hogyha simán egy beszédben nagyon messziről érkezne. Ugye ezt a földön is tudjuk tapasztalni, hogyha valaki messziről beszél. Nyilván a hang az sokkal lassabban terjed, mint azok a rádióhullámok, amik közlekednek, viszont a távolság is sokkal nagyobb, így aztán egy nagyon minimális késleltetés, kvázi vízhang az azért hallható lesz. Ami pedig nem feltétlenül csak a beszédnél lényeges, hanem bármilyen internetes szolgáltatásnál. Nagyon sokan például játszanak, ahol a késletetésnek nagyon nagy szerepe van, illetve bármilyen egyéb internetes szolgáltatásnál ennek lehet jelentősége. Ami a hírekből kiderül, az alapján valószínűleg csak Oroszország számára lehet újdonság ez a szolgáltatás. Egyébként a világ minden táján elérhető viszont régóta internetes szolgáltatás műholdon keresztül, természetesen például az Egyesült Államokban is, illetve sarkvidékeken, vagy hát a világnak más nehezen elérhető tájain ez egy létező, működő szolgáltatás, a költsége az nem feltétlenül alacsony.
Szigma, a holnap világa.
Két új koronavírus betegeknek szánt gyógyszer nemzetközi engedélyeztetése közeledik a végéhez, amivel nem sokára a mindennapokban is használhatóvá válnak. azonban csupán kiegészítő kezelésként, hangsúlyozta Mátyus Péter gyógyszerkutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
Az oltás, előre bocsátom, mindenek előtt és mindenek felett az én véleményem szerint az jelent majd végső megoldást, hogyha valóban eljutunk arra a szintre, ami a társadalmi védettséget biztosítani tudja. Az én meglátásom szerint ettől messze vagyunk, és sajnos a mai helyzetünk is ezt támasztja alá. Nem csak itt, hanem a világ szinte minden pontján ugyanez a helyzet ebből a szempontból. Tehát változatlanul szükség van az egyéb fegyvertárra, hiszen most is érzi, hogy a helyzet az mennyire súlyos, azaz elsősorban az oltás mellett gyógyszerekre is, és szerencsére ebből a szempontból az utóbbi időben jelentős fejlemények és pozitív fejlemények is történtek. Ugye azt hangsúlyoznám, hogy itt az oltás és a gyógyszer között az és a kötőszó, és nem pedig vagy. Tehát ezek nagyon jó kiegészítik egymást, és ezzel összefüggésben is hangsúlyoznék két fogalmat, ami szerintem az egész COVID üggyel kapcsolatosan nagyon lényeges fogalom. Az egyik ez a kombináció, a kombinatív alkalmazás, tehát most itt ugye arra utaltam, hogy az oltás és gyógyszer, és a gyógyszerekre, ahogyan utaltam, hogy jelentős fejlemény történt, ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert ezzel nem csupán új szerek megjelenésére gondolok, hanem pontosan itt is a kombinációnak az alkalmazásával új lehetőséget és nagyon hatásos lehetőséget is körvonalazódni látok. Miről is van szó? Két olyan bevezetés, végső engedélyeztetés előtt álló szerről, amelyek napjainkban kerülhetnek széleskörű alkalmazásra. Az egyik, az egy multinacionális gyárnak és egy biotech vállalatnak az együttműködésével született fejlesztés. Ezt úgy hívják, hogy molnupiravir. Több hatóságnál folyamatban van az engedélyeztetés kezdeményezése, és hát nagyon úgy tűnik, hogy még idén akár Magyarországon is rendelkezésre állhat. Másrészt van egy másik multinacionális gyógyszeripari óriás vezetésével folyó fejlesztés, ami szintén úgy tűnik, hogy talán ennek az évnek a végére, vagy a jövő év elejére széles körben rendelkezésre állhat, ez pedig a Pfizer készítménye, amit úgy hívnak, hogy Paxlovid. Most ennek a két szernek, amik tulajdonképpen az elsők lehetnek azok tekintetében, amelyek antivirális hatásúak és világviszonylatban is rendelkezésre állhatnak, az az óriási jelentősége, hogy a fertőzés kezdeti szakaszában lehetnek hatásosak, és itt ennek óriási a jelentősége az én megítélésem szerint, hiszen ezzel a kórházba kerülést, a súlyosabb állapotba kerülést, illetve adott esetben a halálos szövődmények kialakulásának az esélyét lehet nagyon jelentősen mérsékelni. Mindezzel természetesen a betegek állapotának a rosszabbotását nem csak elkerülni lehet, hanem ezáltal az egészségügyre helyeződő óriási nyomást is csökkenteni lehet. Tehát ilyen értelemben ezeknek stratégiai jelentősége is van. Van egy másik ok, és erre már is folynak törekvések, hogy e szerekkel a prevenció is talán szóba jöhet, azaz például háztartásokban, ahol egy fertőzött beteg van, ott a családtagoknak a megfertőződését elkerülendő ezeknek a szereknek esetleg majd az alkalmazása szóba kerülhet, erre még folynak klinikai vizsgálatok. Nos, ez a két vegyület, én azt gondolom önmagában is persze óriási jelentőségű, de hogy a beszélgetés elején mondtam, a kombináció az borzasztó fontos a gyógyszerkutatásban, fejlesztésben, hiszen van egy másik fogalom, ami ehhez tapad, sok esetben megfontol persze. Lehetőség van arra, hogy úgynevezett szinergikus kombinációkat alakítsunk ki. A szinergizmus azt jelenti, hogy nem egyszerűen a két komponens hatása összegződik, hanem annál előnyösebb hatás jön létre. Talán ezt úgy lehetne illusztrálni, hogy a kétszer kettő néha öt, ugye ez egy az én korosztályom számára jól ismert filmcím, de talán legendás filmről lévén szó, a fiatalok is hallották ezt már. Tehát itt valójában arról van szó, hogy ügyesen több gyógyszert kombinálva, ez egyébként nem egy új felfedezés, hiszen számos területen ma is él ezzel az orvostudomány, megfelelő hatásmechanizmusú szereket kombinálva lehetőség van arra, hogy egy ilyen különösen előnyös helyzethez jussunk. Ráadásul ezzel egyrészt ugye a mellékhatások mérséklésére is esély van, és ami a vírusterápiánál különösen lényeges, akár a rezisztencia kialakulásának az esélye is ezáltal jelentősen csökkenthető. Tehát én itt ezt azért is tartom óriási jelentőségűnek ennek a kétszernek a megjelenését, mert ezzel ilyen típusú megoldásokra is esélyt kapunk, és gondoljunk arra, hogy a HIV-fertőzés tulajdonképpen úgy került kontroll alá, hogy gyógyszerkoktélok állnak ma rendelkezésre, pontosan ilyen megfontolásban, ahogy itt is utaltam rá.
Ahogy a tünetek, úgy a betegség lefolyása is különböző lehet, mennyire személyre szabott a gyógyszeres kezelés?
Ezeknek a gyógyszereknek van egy olyan előnye is, természetesen bizonyos korlátok mentén, hogy meglehetősen széles körben alkalmazhatók, bár tudjuk Magyarországon van már forgalomban rendelkezésre áll tulajdonképpen egy másik antivirális készítmény is, ott is bizonyos korlátozás a gyermeket várók esetében, vagy fiatalok esetében, akiknek a családtervezés az a közeli jövőt jelenti, ott nagyon óvatosan lehet alkalmazni azt a szert, és itt is felmerül a molnupiravir esetében esetlegesen ilyen korlát, de emellett meglehetősen széles populációban várható a hatásosságuk. A másik esetben, a Paxlovid esetében az egy proteáz gátló, tehát egy más típusú antivirális mechanizmussal fejti ki a hatását, mint amivel a favipiravir, illetve a molnupiravir. Itt kevésbé várható ez a típusú mellékhatás, ott inkább a rezisztenciával lehet esetleg számolni a hatásmechanizmusából adódóan. Mindazonáltal olyan típusú zavaró mellékhatások, amik esetleg jelentős problémát okoznának a szedésük során, az eddigi klinikai vizsgálati eredmények alapján nem várhatók. Azt hiszem mind a két esetben gyakorlatilag a kontrollcsoporttal, amelyek placebo kezelést kaptak, azonos mértékű volt az ilyen típusú mellékhatások fellépése, és ezeknek a klinikai vizsgálatoknak a résztvevői, azok meglehetősen széles betegkört érintettek. Hozzáteszem azonban még azt, hogy egyelőre mind a két esetben, ha jól emlékszem, akkor a beválogatottaknál fontos kritérium volt, amellett, hogy frissen fertőzöttek legyenek, még egy szempont, hogy valamilyen a szövődmények szempontjából fontos legalább egy rizikó tényezővel is rendelkezzenek. Ugye tudjuk, hogy ilyen rizikó tényező például talán a legfontosabb az elhízás, vagy a diabétesz, vagy valamilyen súlyosabb krónikus betegség, tehát egyelőre ilyen populációra van adat, de az nagyon megnyugtató, hogy ugye itt várhatóan a mellékhatás szempontjából még érzékenyítettebb populációról van szó, nem tapasztaltak számottevő mellékhatást egyik szer esetében sem.
Mikor találkozhatunk ezekkel a készítményekkel a mindennapokban?
Szerintem a molnupiravirral akár még ebben az évben, decemberben, ugye, ahogy utaltam rá, ez attól függ, hogy az EMA, az Európai Gyógyszerügynökség milyen gyorsan ad erre engedélyt, utána szinte rendkívüli gyorsasággal itthon is alkalmazásra kerülhet. A másik készítmény a Paxlovid, amit egyébként egy másik szerrel kombinációban fognak használni a hatás időtartamának a növelése céljából, az pedig szerintem jövő év elején. Még talán egy dolgot nagyon fontos megemlíteni, azt, hogy ezek a készítmények orális készítmények, tehát szájon átszedhetők, azaz a házi orvosi gyakorlatban is használhatók. Ez egy óriási előrelépés, azonban van egy nagyon fontos feltétel, hogy a betegség lehető legkoraibb szakaszában, ez pedig azt húzza alá, hogy a betegség objektív igazolása az természetesen nagyon fontos, tehát a teszt. És hagy utaljak még egy nagyon fontos fegyverre, nevezetesen a fizikai védekezésre. És ha azt mondtam, hogy kombináció a vírus leküzdése kapcsán kulcsfogalom, akkor ez úgy is értendő, hogy a megítélésem szerint nagyon fontos az, hogy oltás, gyógyszer és a fizikai védekezés, azaz maszk és távolságtartás, kézfertőtlenítés, higiénia együttesen kerüljenek alkalmazásra, mert ezek között is szinergista hatás van, miként úgy szintén ez is szinergista kombináció, hogy rendkívül sok disziplinának kell együttműködnie ahhoz folyamatosan, hogy ezt a szörnyű járványhelyzetet uralni tudjuk, és minél előbb elfelejteni.
Ugye itt akár a gyógyszerkutatásokról, akár a koronavírus járvánnyal kapcsolatos bármilyen kutatásról beszélünk, kik azok, akik fontos szereplők lehetnek ön szerint?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert stratégiai jelentősége van, miként maga a gyógyszerkutatás is és fejlesztés multidisziplináris, a több szereplőről van szó természetesen, és itt kezdeném az egyetemi akadémiai szférával, azért is, mert ez jól illusztrálható a korábbi példákkal is, hiszen mindkét esetben egy-egy egyetem játszott meghatározó szerepet a szerek felfedezésében, az Emory, illetve a Kansas University, és a hazai gyógyszerinnováció szempontjából is kulcskérdés az, hogy az egyetemek, kutatóintézetek együttműködjenek szorosan az iparral, és én még egy nagyon fontos szereplőt látok emellett, ez pedig az engedélyező hatóság, amely Magyarországon rendkívül aktívan, támogatóan vesz részt a hazai gyógyszerinnováció előrevitelében.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.